Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 68. Zsoltárunknak az első versét. A 68. Zsoltár első verse így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 164. dicséretnek mind a három versét. A 164. dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Oh.
segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét, úgy, amint az írva található a Máté evangélium a 7. részében, a 13. verssel kezdődő és a 20. verssel bezáródó igeszakaszban a következőképpen. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálatelt szívvel jöttünk eléd, mennyei édesatyánk, hogy megköszönjük a mögöttünk álló hetet. A hétnek minden napját, hogy minden reggel felnyitottad szemünket, és megtartottad életünket. Szeretnénk megköszönni, hogy meggyógyítottál embereket, eltörölted az ő betegségüket, és újra erőt, reménységet és egészséget adtál nekik. Szeretnénk arra kérni téged, add, hogy az életünkben az elménk, lelkünk, gondolataink hadd tudjanak a te világosságod által élni, gondolkodni és alkotni. Köszönjük, hogy adtad az élet lehetőségét a mi számunkra, amely nem csak arról szól, hogy leteljen az, hanem adtál célt, feladatot és küldetést mindannyiunknak. Köszönjük, hogy megalkottad a helyünket, nem csak e hazában, nem csak a családunkban, hanem a gyülekezetnek közösségében is. Szeretnénk most egy pillanatra meghajtani fejünket, és hálatelt szívvel emlékezni a donni hősökre, akik feláldozták életüket hazánkért. Köszönjük az ő példájukat, köszönjük az ő áldozatukat, és arra kérünk téged, hogy minket is, mindannyiunkat a magunk helyén tégy ilyen példamutató, életet adó életté. Hiszen ezért adtál életet, ezért adtál lehetőséget, hogy mi ezt megcselekedjük, és az életünk jó gyümölcse téged dicsőítsen. Áld meg most Isten tiszteletünket jelenléteddel, lelked erejével és tisztaságával. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének meghallására készülve testvéreim, a 236. dicséret első versét énekeljük. A 236. dicséret első verse így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján Szent Lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk, írva található a Máté evangélium a 7. részében, a 13. és 14. versben a következőképpen. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kedves testvéreim, ez a jézusi kép, amelyet ma felolvastam a Bibliából, egy jól ismert illusztrációja és része a hegyi beszédnek. Hiszen a hegyi beszéd a Máté evangéliuma 5. részénél kezdődik, és a 7. résznek a végén, tehát annak a résznek a végén, amiből most felolvastam ezt az igét, ott fejeződik be. Tudjuk nagyon jól a hegyi beszédről, hogy nem más Jézus Krisztusnak ez a 3 fejezeten átívelő csodálatos prédikációja, mint a bemutatkozó ige hirdetése. Ha elolvassuk a Máté evangéliumának a bevezetőjét, akkor tudjuk és látjuk azt, hogy Jézus miután elkezdi a nyilvános működését, egyszer csak elindul a hegyről lefelé, megáll a hegyoldalba, ahol rengeteg ember ül és várja őt, hogy megjelenjen, és elkezd prédikálni. Elkezd egy programbeszédet elmondani, ha szabad így fogalmazni. És csak egy pár témát hadd említsek fel, hogy visszazökkenjünk ennek az egésznek a szellemiségében, beszél rögtön a boldogmondásokról, hogy ezt mindenki ismeri, még hitetlen emberek is tudnak a boldogmondásokból idézni. Aztán beszél olyan témáról, hogy mit jelent az aggodalmaskodás, mit jelent Isten gondviselése. Aztán ebben a részben van az, ami minden kereszténységnek, mindenkori kereszténységnek szent imája lett, ugye a mi atyánk. Itt mondja el a mi atyánkot, a Máté evangéliuma 6. részében. És ebben a 7. részben nagyon súlyos dolgokat mond, és olyan dolgot, amit már szeretne összefoglalva, az egész hegyi beszéd ige hirdetését összefoglalva, talán lehet így fogalmazni, hogyha retorikaira fogalmazzuk meg ennek a beszédnek a végét, átadni summázva a hallgatóságnak. Na erről volt szó. Tehát mindaz, amit elmondtam, most összefoglalom, és erről van szó. Ezért hozza szoros kapu és a széles kapu képét, példáját. Ahhoz, hogy megértsük ezt az igét, engedjétek meg, hogy a 7. részben pár dologra hadd mutassak rá. Nagyon érdekes, hogy a 7. rész elejét azzal kezdi, testvéreim, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. És arról beszél, hogy egy embernek az élete akkor válik céltévesztett életté, és megkövült lelkű életté, direkt mondom így, hogyha abba a bűnbe beleesik, hogy elkezd ítélgetve másokat mérni. Mindannyian tudjuk, hogy mindannyiunk életének nagy kísértése ez. Hiszen sokkal könnyebb mást megítélni, mást mérni, mint magam fölé mércét állítani, és magamról kimondani, hogy én vagyok a rossz. És hogy miért hívja föl Jézus erre a figyelmet? Hát azért, testvéreim, mert aki eljut oda, hogy mindig másokat mér, és önmagát nem, az eljut odáig, hogy én vagyok a jó, önmagamhoz mérten kezdek mérni mindent és mindenkit, és egyszerűen önmagát kizárja a kegyelemből. Nincs szükségem rá, mert én jó vagyok. Neki bezzeg volna, meg neki is volna, de nekem nem kell. Aztán a második, amit fölvet Jézus itt a summázott összefoglalásban, az is egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja, hogy becsüld meg a szent dolgaidat. Ő ezt így fogalmazza meg, hogy ne dobd a gyöngyeidet a disznók elé, hogy nehogy megtapossák. Becsüld meg a szent dolgaidat. Magyar ez azt jelenti, egy életképet hozva, amit sok-sok szülőtől hallok az iskolába, amikor bejön, és azt mondjuk, mikor elmondjuk neki, hogy valamit csinál a gyerek, ezt mondja, az az én gyerekem biztos nem volt. És figyeljétek, mi történik lélektanilag. Lehet, hogy a gyerek otthon valóban nem tenne ilyet, de bekerült, és mert nagy jelentősége lesz ennek, bekerült egy tömegbe. Bekerült egy olyan közösségbe, ahol a disznók elsodorták. Megtaposták a gyöngyeit. Beszél arról, hogy mi is sokszor az álbékességünkért. Azt, amit kincsekként kaptunk Istentől. Hát inkább legyintünk egyet. Mondok megint egy példát. Ugye, bekerülsz egy társaságba, többen beszélgettek, neked van más véleményed. Megpróbálod elmondani. Az első mondat után lehúrognak. Mit fogsz csinálni? Jó, akkor inkább csöndbe maradok. És aztán eljutunk odáig, hogy végül még lehet, hogy te véleményed is változni fog. Egy szóval megfogalmazva, azt mondja itt Jézus, hogy ne legyél sodródó ember. Ne legyél sodródó ember. Aztán mond egy olyan dologról beszél, ami minden ember számára, és azt gondolom, aki kizárja önmagát, ebből az nagyon sokat veszít, beszél az imádság lehetőségéről. Azt mondja, ember, soha nem vagy egyedül. Kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik. Magyarul arról szól, hogy az életed össze van kötve a mennyel. És csak egy dolgon múlik, hogy a mennyország kapuja kinyíljon előtted. Hittel imádkozz. Majd következik az aranyszabály. Nem véletlenül ez ennek a résznek a címe. Érdemes elolvasni. Bíztatlak benne. Olvassátok el. Azt mondja, aranyszabály. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, azt tegyétek ti is ővelük. Szeretetre vagy éhes? Hát szeres. Jóságot kívánsz az életedbe, légy jó, tégy jót másokkal. Szeretnél beintegrálódni egy közösségbe? Hát teremts közösséget először te. Teljesen fordítva gondolkodunk. És mindezek után érkezünk el oda, hogy Jézus ex katedra egy felszólító módban kijelent valamit. Menjetek be a szoros kapun. Menjetek be a szoros kapun, mert az a ti utatok. Kedves testvéreim, ez a Jézusi kép, és ezt még a bevezetőben hadd mondjam el, mert fontos lesz. Ezt úgy hívjuk, hogy eszkatológikus kép. Az eszkatológia arról szól, hogy a végidők tudománya a teológián belül. Mi fog történni a legvégén? A világ végén is, meg a mi életünk végén. Miután meghaltunk. Mi fog történni? Erről beszél. Érdemes tehát odafigyelni erre az igére, mert a tétje Jézus szerint, és lehet ebben egyetérteni, vagy nem egyetérteni, az élet vagy halál. Azt mondja, az egyik út az életre visz, a másik a halálra. Kedves testvéreim, Jézus szerint, és azért mondja ezt a legeslegvégén is summázva, mindezt el a hegyi beszédben, az embernél a legnagyobb kockázat, hogy elronthatja az életét. Végérvényesen. Nem az a legnagyobb kockázat, hogy mit fogtok enni és mit fogtok inni. Erről beszél a 6. fejezetben. Nem az a legnagyobb kockázat, hogy egyedül éled le az életed, vagy nem egyedül éled le az életed, hogy szegényen vagy gazdagon. A legnagyobb kockázat, hogy végérvényesen elronthatja egy ember az életét. Te is. Én is. Na ezért izgalmas ez a kérdés. Lukács evangélium a 13. részében Jézus arról beszél, arról a képről, amikor vége lesz ennek az egész teremtett világnak, és amikor eljön az, amiről úgy gondolkodunk, és azt hiszük, hogy eljön a feltámadás, és azt mondja, kiállj Jézus, és egyszer csak jönnek az emberek sorba. Döbbenetes, olvassátok el a 13. részt, jönnek az emberek, és kezdenek hivatkozni hozzá, és rá, mondd, Uram, te ismersz minket. És Jézus azt mondja, nem. Mert így lesz ám egyszer mindannyiunkkal. Kiáll Jézus középre, és elhangzik a nevem. Kálmán Csaba. Kiállítanak középre, és csak egyetlen egy dolog lesz a kérdés. Jézus azt mondja rám, hogy igen vagy nem. Ha azt mondja igen, akkor célt elnyerő emberré leszek. Ha azt mondja nem, elrontottam végérvényesen az életem. Miről is szól hát ez a Jézusi kép? Kedves testvéreim, az első üzenet bármennyire közhelyszerűen hangzik, egyáltalán nem az Jézus igéje szerint. És ez így szól, mindenki bejárja a maga útját. Mindenki. Mindenki végigmegy a maga életútján. És nem úgy, ahogy mi gondolkodunk rajta, hogy megszülettem és majd egyszer meghalok. Nem úgy, ahogy mi gondolkodunk rajta, hogy az a lényeg, minél kisebb áldozatok árán menjek végig. Nem az a lényege Jézus szerint, hogy az ember hol tudja megúszni a konfliktusokat. Hanem Jézus szerint pont az ellenkezője. Van egy konfliktus minden ember életébe, amit ha meg akar úszni, nem tud megmenekülni. És ezt így hívják. Újjászületés. Amikor az ember szembenézve önmagával, az élet útjával, rádöbben arra, és vagy megretten, vagy legyint, vagy tovább megy, hogy a széles úton vagyok, és a többiekkel együtt a halál felé tartok. Jézus szerint minden ember végigjárja maga útját. Csak nem mindegy melyikem. És nem mindegy az, hogy az élete végére melyik úton marad? Kedves testvéreim, nem véletlen, hogy ilyeneket mond. Azt mondja, a keskeny úton kevesen vannak, és most itt nem a létszám a lényeg, vagy mindjárt elmondom a lélektanát, a lélektanra kell figyelni, hogy miért mennek kevesen a keskeny úton, és miért mennek sokan a széles úton. És akkor innentől kezdve már értjük, hogy miért te dobd a disznók elé a gyöngyeidet, hogy ne légy sodródó ember, hogy ne állj be a sorba, ne ítélkezz. A keskeny úton kevesen járnak, a széles úton sokan. Menjetek hát be a szoros kapu. Kedves testvéreim, hadd helyezzem azt a szívetekre, tudom, hogy eddig kemény, amit elmondtam, de hadd helyezzem a szívetekre, hogy azt, hogy Jézus felszólító módban azt mondja, hogy menjetek be, ezt tudjátok, mit jelent? És itt az evangélium. Hogy ember, tudsz jól dönteni. tudsz jól dönteni, annak ellenére, hogy az egész életünk, és tudjuk nagyon jól, hogy mennyire igaza van. Legnagyobb kockázat, hogy elrontom, vagy nem rontom. Te ember, ott van benned a lehetőség. Tudsz jól dönteni. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus azért szól, és azért mond el mindent. Azért jött erre a földre. Azért halt meg a Golgota keresztjén. Hogy a széles úton battyogó emberek velünk együtt egyszer észrevegyék. Nekem nem itt van a helyem. Nekem a helyem ott van. Egy a kérdés. Ez a Jézus Krisztus megtett mindent. Hogy az ember legyint, homokba dugja a fejét. Marad a kis megkövült, ítélgető, gyöngyöket szóró, nem tudom, milyen életéve. Vagy ráébred arra, itt fönt, itt a fejében, és szeretném aláhúzni, ne érzelmet keres, itt a fejedben, az értelmedben. Hogy valamit tennem kell. Mert nem akarok céltévesztett ember maradni. És magyarázhatjuk mi az életünket, a bizonyítványunkat. Valóban mindannyian tudjuk. Teljesen igaza. Dönts, és jól dönts. Ezt a lehetőséget látja benned az Isten. Most tedd mindahhoz hozzá, amit eddig elmondtam. Ez a lehetőség ott van benne. És ő ezt munkálja. Menjetek hát be a keskeny kapu. Na de milyenek is ezek az utak? Beszéljünk egy kicsit a lélektanáról. Mert hogy mondtam már, nem a létszám itt a fontos. Nem arra gondol Jézus, hogy most meg kell számolni, mennyien vannak a keskeny úton, és mennyien a széles úton. De mielőtt ezt elmondanám, hadd mondjak egy képet. Jézus zseniális volt. Olyan igehirdető volt, hogy ez elképesztő. Bele lehet gyönyörködni az igehirdetésében. Mondok egy képet, mit használ? Mire gondol? Jeruzsálemben, amikor megy föl a sokaság, akkor a városba a bevezető útnom két választási lehetősége van. Az egyik, hogy elindul a damaszkuszi kapuhoz. Ma is létezik, azt hiszem ma is megvan a damaszkuszi kapu. Elindul a damaszkuszi kapuhoz, és elindul a város felé, mert arra megy a tömeg. Igen ám, de mi a probléma? Hogy a tömeg előbb-utóbb történtek ilyenek, hogy eltaposták egymást, feltorlódott, és mégis mit akar az ember elhitetni magával? Én beférek azon a kapun. És Jézus a következőre hívja fel a figyelmet. Aki ismeri a várost, aki okos, aki figyel a körülményekre, aki nem a tömeg után megy, az elmegy az esszénus kapuhoz, ami keskeny, és szinte senki nem jár arra. Itt kezdődik a lélektana. Van olyan ember, aki úgy tudja elképzelni az életét, hogy mindig a tömeggel együtt. És Jézus azt mondja, ez nem jó. Mindig együtt kell mozognia valamivel, vagy valakivel, mindig kell egy ellenségkép, ugye, megint ítélkezünk, nem ítélkezünk. Mindig kell egy adott probléma, amin lehet szenvedni. Mindig egy olyan dolog van az életemben, amire rá lehet fogni a saját hiányosságomat. Mire Jézus mit mond? Ember, ott a másik kapu. Menj oda! Figyeljétek meg, szintén ez egy 21. századi társadalomkritika, amit itt Jézus elmond, ugye? Mindig a többségi akarat, demokratikus berendezkedés. Mindig arról szól a történet, amit a többség gondol, ami a trend, ami a divat. Hihetetlen módon ki van ám ezt találva. Döbbenetes, hogy ki van találva. Figyeljétek meg, semmi mást nem kell csinálni. Csak a tömeget mozgatni. És a tömeg sajátossága, hogy egy irányba megy. Ja, hogy az halálba vezet, az senkit nem érdekel. Hát ezért mondja Jézus. Ezért mondtam el az elején. Ne légy sodródó ember. Ne az alapján ítélj, ami a szemed előtt van, meg amit súlykolnak beléd, hanem tedd össze a két kezed, imádkozz, és kérd el Isten vezetését. Mit akar a tömeg? Széles utat, ahol sokan vagyunk. Mindig a legnehezebb, nem? Egy tömeghatás ellen dolgozni. Mindig a legnehezebb, egy többségi akarat ellen fölvállalni a véleményedet. Mindig a legnehezebb kiállni és kimondani. Én nem megyek veletek. A széles út sajátossága, hogy ott nincs vita. Csak mindig be kell dobni valamit, amire az emberek ráharapnak. Nem erről szól a mai világ. Manipulálható tömegek. Sokassága. Jézus azt mondja, hogy a te döntésed alapján a te felelősséged. Melyik kaput választod, és melyik úton mész. Ezt nem lehet lesöpörni az asztalról. Jézus tehát felszólít. Menjetek be! Ne érzelmet keres, ne hangulatot, ne élethelyzetet, hanem egy döntést. Innentől kezdve én egy úton járok. Ezt úgy hívják, hogy keskeny, és kevesen vannak rajta. Tudjátok, hogy félnének a ma politika, médiát és egyéb hasonlót csináló emberek? Ha egyszer csak a keskeny úton járók elkezdenék a hangjukat hallatni, és nem pártpolitikáról beszélek, filozófiáról. Mi lenne ezzel a mai világgal? Egyszer csak azt mondanák emberek, hogy nem érdekel, mit hoz a reklám. Nem érdekelnek a trendek. Gondoljátok végig, nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, ezen az úton kevesen jönnek. Mert egy dolog az, ami elárul mindannyiunkat. És azt így hívják gyümölcs. Nem véletlenül, hogy felolvastam a további ige verseket is. Ez a kép Jézus képe. Fügefáról lehet, tövisbokorról lehet fügét szedni? Nem. Na, ugyanennyire lehetetlen, hogy a széles úton járó lelki gyümölcsöt hozza. És végül pedig hogyan lehet belépni rajta? Hogyan lehet belépni a keskeny kapu? Megint hadd hozzak egy képet, talán ezt mindannyian el is tudjuk vinni magunkkal. Az ókori városoknak volt egy sajátossága. Hogy a várfal azért volt, hogy megvédjék az embereket, főleg éjszaka a külső támadásoktól, állatoktól, emberektől, mindenkitől. Igen, ám csak az volt a gond, hogy a nagy kaput, amikor lement a nap, bezárták, és nem nyitották ki reggelig. Volt egy kis kapu a nagy kapu mellett. És nem abban az értelemben, hogy ma használjuk a kis kaput. Abban az értelemben, hogy oda semmiféle málhát, azon semmiféle málhát, állatot, csomagot bevinni nem lehetett. Tehát az ember, aki odaért, amikor már bezárult a kapu, ugye ezzel kezdtem, eszkatológia végéről beszél, akkor egy döntést hozhatott. Vagy kívül hagyom a városfalon kívül az összes málhámat, kincsemet, állatomat, összegyűjtött dolgaimat, és én belépek a biztonságba, vagy fölvállalta annak a kockázatát, hogy kimarad velük együtt. Ez a kis kapu, ez a keskeny kapu, ez nem más, mint Jézus Krisztus golgotai keresztje. Ahol az ember vagy letesz minden málhát magáról, mindent, amit eddig értéknek tűnt, és összegyűjtött, és belép a védelembe, az életbe, vagy vállalja azt a kockázatot, hogy a városfalon kívül reked. Jézus azért szól, és ezért mondta azt a sok-sok igehirdetést, hogy ember, mit érsz a kincseiddel? Amit nem tudsz betúszkolni, azon a keskeny kapun. Vagy csak kimaradsz, és reggelre meghalsz. Mit ér az egész? És mindannyian tudjuk a választ. Semmit. Mégis úgy éljük az életünket, hogy cipeljük a málháinkat, visszük a kis rejtett kincseinket, próbálunk betuszkolni mindent azon a keskeny kapun, hát ha befér, nem fér be. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, menjetek! Dönts és menj! És hadd mondjam el, bármennyire fáj, akárhogy próbálod az életedet, toldozgatni, foldozgatni, a málháidat kipakolni, átrámolni, lakberendezőt hívni, hogy valahogy összekozmetikázd. Nem fog menni. Összedől. Nem fér be a kapu. Egyedül te léphetsz be azon. És hogy teljes legyen a kép, hadd idézzem a János evangéliumát, ahol Jézus elmondja, azon a kapun én vagyok az ajtó, és én vagyok az út. Ha te ott belépsz, csak egyetlen egy dolgot találsz a bejáratnál. Ezt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Aki azt mondja neked, de jó, hogy végre kihagytad a málhányodat. De jó, hogy leraktad végre azokat, amiket cipelgetsz évtizedek óta. De jó, hogy letetted a bűneidet. De jó, hogy új lapot kezdtél. De jó, hogy célba értél. Innentől kezdve már csak egy dolgunk van. Kéz a kézben menni. Menj be a keskenyedbe. akár hiszed, akár nem. Az életed arra rendeltetett, hogy te ezen az úton eljuss a célig, és ne légy céltévesztett, kárvallott ember, aki kimarad a holmiaival együtt éjszakára. És a holmiai is, meg ő is elveszi. Van egy olyan szép ének, úrvacsorakor szoktuk énekelni, engedd végig a lelkedem. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Mesztelen vagy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Ha ezt imádsággal, őszinte tiszta szívvel elmondod, akkor ez a Jézus Krisztus át fog ölelni téged. És csak annyit fog mondani neked. De jó, hogy végre itthon vagy. Imádkozzunk. Köszönjük ezt az igét. És köszönjük, hogy annyiszor kitetted már a szívedet és lelkedet elénk. És kérleltél, hogy engedjünk neked. Most szólsz, most figyelmeztetsz, most felszólítasz. Adunk, hogy meghalljuk a szót. Fogadjuk el végre. Milyen csodálatos dolog belépni azon a keskeny kapun, és veled találkozni. Te ismered mindannyiunk életét, lelkét. Tudod, milyenek a mi bacsúink, málháink. Tudod, mik azok, amelyeket féltvőrzött kincsként őrizgetünk, pedig semmivé lesz. Formáld a mi értelmünket. Hadd lássuk jól, reálisan önmagunkat, az életünket. És legfőképpen téged. Köszönjük neked, megváltó Krisztus Jézus, hogy vállaltad érettünk a Golgota keresztjét. Ahol mi rád találhatunk, ahol a lelkünk megnyugvást nyerhet, és üdvösséget. Kérünk hát téged. Vezess bennünket úgy, a magad útján, hogy senki el ne vesszen innen, hanem mindenki, ahogy mondtad és ígérted, örök életet nyerjen. Így kérünk téged az előttünk álló hétért, forgass bennünk az igét, ne hagyd, hogy elveszem, hanem add, hogy lelkünk újra meg újra. Add tudjon rád hangolódva megújulni, téged keresni, veled beszélgetni. Őrizd meg így bennünket, és tarts meg minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk nekünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, jövőleti alkalmainkat hirdetem, amelyet a megszokott rendszerint fogunk megtartani. És kiemelten szeretnék egy programot hirdetni a testvéreknek, mert megtalálható a Facebook oldalon is, fönt az interneten is. Január 17-én pénteken 17 órakor kezdődik dr. Péter Judit gyerekpszichiáternek az előadása lent a Református Általános Iskolában, az Endre Sándor utcában, hogy hogyan segítsük gyermekeink egészséges felnövekedését a digitális világban. Azt gondolom, hogy nem csak aktív szülőknek, nagyszülőknek is érdekes lehet ez. Jöjjünk és hívogassunk másokat is, ez ott lesz lent az iskolában, tehát pénteken 17 órakor. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel erre az alkalomra is. Záró énekünk, testvéreim, a 254. dicséret. A 254. dicséretnek az első 4 rövid versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.